Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Kedves testvéreim, fennállva énekeljük a 77. Zsoltárunk első versét, így kezdjük meg mai Isten tiszteletünket. Tehát a 77. Zsoltárunknak az első versét énekeljük, így kezdődik: az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat.
Áldás, békesség, kedves testvérek, hallgassák meg a hirdetéseket. Első renden tisztelettel köszöntöm gyülekezetünkben Vida Szabolcsnak tisztelet urat és kedves feleségét, aki a mai ige hirdetés szolgálatát látja el, aki a kékkeresztes csepeli csoport lelkipásztora, és nagy megtiszteltés számunkra, hogy ebben az évben is szokásos ige hirdetését megtöltse. Kedves testvérek, fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugtatva jelentem a gyülekezetnek, hogy Alkás Mónika Klára testvérünket 41 éves korában hívta haza teremtője. A családnak megnyugvást és békességet kívánunk. Kedves testvérünk, jelentem a gyülekezetnek, hogy Kéri Tamás nagy tiszteletúrék Balatonvilágosan üdülnek, pihennek. Nagyon jó Isten nekik, nagyon jó időt és pihenést. Kedden térnek haza, és emiatt is van ez a kis váltás. Kedves testvérek, alkalmaink hétfőn az olajági bibliaóra elmarad, lelkipásztorunk üdülése miatt. Szerdán a bibliaóra 18 órától várjuk a testvéreket szeretettel. A hétvégén házaspári hétvége lesz már a házán. Mindenkit szeretettel várunk a héten. Mindenkit kiértesítünk, milyen módon fogunk ugye gyakorlatilag az autó beosztásban részt venni. Rozikáik már szerdán itt vannak, és ez mindent rendeződik. A padokra kitettük az ifjúsági tábor, illetve a nyári napközis tábornak a meghívóit. A nyári napközis tábor szokásosan a Weissmanfried szakközépiskolában fog lezajlani augusztus 10 és 15-e között. Jelenkezés a hivatalban és Nagy János néprezsbiter testvérünknél. A ifjúsági tábor Kishután fog megrendeződni az idén, augusztus 16 és 22-e között. Itt a jelenkezés szintén a hivatalban és a nagy tiszteletű asszonynál. Továbbra is hirdetjük a papírgyűjtést, az imaládát. Kedves testvérek, az Úr áldása legyen a gyülekezeten, békesség legyen szívünkben. Áldás, békesség.
Helyünket foglaljuk el, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat. A 210. dicséretet keressük ki. 210. dicséretnek énekeljük az első 5 versét. Tehát 210. dicséret, az első verse így kezdődik: ó áldandó Szent Háromság, nyögésemre figyelmez. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az János evangéliumában van megírva, János evangéliumának 9. részében, az első 12 versben. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei? Hogy vakon született. Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavába, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak, nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ő az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolta, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van az az ember? Nem tudom, felelte. Isten áldja meg az ő igéjét, hogy ma is itt közöttünk szól hozzánk. Áldja meg az ige hallgatását és szívünkbe fogadását, hogy teremjünk gazdagon dicsőséget az ő nevére. Megszólította mi Urunk bennünket, szólítsuk meg mi is őt imádságban. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy így szólíthatunk téged. S hadd valljuk meg most mindenek előtt, hogy mennyire csodálatos a te neved nekünk. Mert tudjuk, hogy ha ezt a nevet meghalljuk, vagy kimondjuk, akkor nem kell összerezzennünk, nem kell megijednünk, nem kell félnünk, hanem őszinte örömmel mondhatjuk ki. Őszinte örömmel zenghet hozzád az ének, és hirdetheti a misszánk a te nevednek dicséretét. Így dicsérünk most, Urunk, ahogyan dicsért téged ez az egész világ, kicsüktől a nagyokig és fiataloktól az öregekig. Így dicsérünk most mi is téged, Urunk, akik a te házadban összejöhettünk. Dicsérünk az egész teremtett világgal együtt, az éggel, a nappal, a holddal, a csillagokkal, a természet csodáival. Dicsérünk, Urunk, a te nagyságodért. Urunk, bár olyan csodálatos módon és a magad képére és hasonlatosságára teremtetted az embert, de tudjuk jól, hogy a bűn esetben eltorzult ez a kép. És olyan jó mégis megvallanunk, hogy ebben a torzságában is átsejlik benne a te bölcsességed és a te szereteted. Hogy hozzád tartozik minden ember, hogy ott nálad van igazán jó helyen mindenkinek az élete. Eltorzult, Urunk, ez a kép, eltorzult ez a hozzád tartozás bennünk, hiszen a mi életünknek egyetlen bűne és egyetlen nyomorúsága, hogy nem vágyunk utánad és nem keresünk téged. Jöttünk, Urunk, mert a mi szívünk most mégis vágyakozik hozzád. Vágyakozik a teremtő, szabadító és megtartó Úrhoz. Vágyakozik hozzád, és kérünk, Urunk, hogy te vedd kezedbe a mi életünket, te alakítsd és te formáld ezen a mostani órán is a mi életünket. Adj nekünk vágyakozást hétről hétre, alkalomról alkalomra, hogy itt legyünk, hogy veled közösségben lehessünk. Adj nekünk vágyakozást, Urunk, most a te ígéd után, és kérünk, hogy tedd meg azt a csodát közöttünk, hogy az oly töredékes emberi szavakon keresztül a te hatalmas szavad szólal meg, ami képes a mi életünknek minden ellenállását, minden távolságát legyőzni, és amellyel képes vagy minket magadhoz ölelni. Így könyörgünk, Urunk, azért a gyászoló családért, akiknek ezen a héten kellett egy ravatal mellett megállniuk, hirtelen és tragikusan elvesztett szerettük ravatala mellett. Hiszen olyan fiatalon ment elő. És te látod, Urunk, hogy mennyi a fájdalom, mennyi a könycsepp abban a családban, édesanyának, gyermekeknek, férnek, unokáknak, testvéreknek az arcán. Könyörülj rajtuk. Add, hogy az a szó, ami elhangzott ott, a temető kertben, s hisszük, hogy a te szavad volt. Hadd érjen el az ő szívükig, hadd ragadja meg az ő életüket, és hadd adjon nekik vigasztalást. Te tudod, Urunk, hogy az az elvetett mag mikor fog kikelni, és hogyan fog kikelni. Te munkálkodj ebben az ő életükben. És így kérünk, lelked jelenlétével légy itt, munkálkodj közöttünk. Áld meg a mi ígére figyelésünket. Amen. Az ige hirdetésére, hallgatására a 173. dicséret éneklésével készüljünk. A 173. dicséretünk a 42. Zsoltárnak a dallamára megy. Így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Fennállva hallgassátok meg, testvéreim, azokat az igéket, amelynek alapján Isten lelkét segítségül hívva ma az ő üzenetét hirdetem közöttetek, és amely megírva található a már felolvasott bibliai részben, János evangéliumának 9. részében, a 3., a 4. és az 5. versben így. Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Eddig Isten igéje. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvéreim, egy ember áll ennek a történetnek a középpontjában, méghozzá egy születésétől fogva vak ember, és amikor ilyenről hallunk, vagy ilyennel szembesülünk, akkor talán könnyen feltesszük azt a kérdést magunkban, hogy hát vajon lehet-e, meg van-e nagyobb nyomorúság az életben annál, hogy valaki nem lát. Hiszen sokféle korlátja lehet az emberi életünknek, de talán a legnagyobb akadálya és a legnagyobb korlátja az, hogyha valaki a látását veszíti el, különösen születésétől fogva. Isten ebben a világban rengeteg csodát teremtett bele, rengeteg csodája, rengeteg titka van ennek a világnak, amivel úgy találkozunk, hogy látunk, hogy látjuk. És ezt különösen akkor szoktuk észrevenni, akkor szoktunk talán erre gondolni, amikor elkezd romlani a látásunk. És már nem olyan természetes, hogy valakit megismerünk, már nem olyan természetes, hogy látjuk a természet szépségeit, már nem olyan természetes, hogy el tudunk olvasni valamit, akkor tudjuk igazán értékelni, hogy milyen nagy csodája az az Istennek, hogy a látás által egy sor titokra, egy sor csodára felnyitja a szemünket. Ez az ember vak. Születésétől fogva vak, és ne felejtsük el, hogy egy olyan korban vak, amikor nem volt még szociális ellátó rendszer, amikor nem iratták őt be vakok iskolájába, meg vakok otthonába, amikor nem volt biztosítva számára semmiféle megélhetés, hanem vaknak lenni abban az időben egy végtelen nagy kiszolgáltatottságot jelentett. Senkire nem tudott támaszkodni az, aki vak volt, egyetlen egy lehetőség maradt számára, a koldus bot, a koldus élet. Van-e nagyobb nyomorúság, különösen Jézus korába, annál, mint hogy valaki nem lát? Hát van, így olvassuk ebben a történetben, amikor egy vak embert még meg is vetnek. Ma már nagyon sok szó esik az akadályozott, sérült embereknek a jogairól, és ezeket a jogokat ma már törvények védik, és törvények szabályozzák. Mondanom se kell, hogy Jézus korában ez sem így volt. Egy vak nem csak, hogy semmi védelemre és semmi megértésre nem számíthatott, de az ő betegségét, az ő nyomorúságát, az ő szenvedését, mint ahogyan a Bibliában ez sok helyen és sok történet kapcsán előjön, Isten ítéletének tartották. Izrael népe, zsidó nép, a zsidó gondolkodásban ez volt benne, hogy a szenvedés, a betegség, a nyomorúság az valamilyen módon Isten büntetését hordozza. Aki szenved, aki nyomorúságban van, azt valamilyen módon Isten megítélte. És egy rendes, becsületes, törvénytisztelő zsidó ember ebben a helyzetben maximum hálát adhatott az Istennek, hogy Isten igazságot szolgáltat, hogy Isten megbünteti a bűnt a másik embernek az életében, hogy Isten igazán ítél. Egy rendes, becsületes, törvénytisztelő zsidó embernek nem volt szabad megkönyörülnie azon, aki nyomorúságban van, és aki a nyomorúságában az Isten ítéletét hordozza. És az a tragédia ebben a történetben, ennek a történetnek a kezdetében, hogy azt látjuk, hogy Jézus tanítványai sem tudnak ebből a beidegződésből, ebből a gondolkodásból kilépni. Meglátják a vakot, és az első gondolat rögtön ez, hogy Mester kivétkezett. Ez, vagy a szülei, hogy vakon született. Miért ez a kérdés? Mert hát mindjárt itt van egy jó kis teológiai csemege, amin el lehet vitázni, meg amiről könyveket lehetne megtölteni, hogy hát hogyan vétkezhet az, aki még meg sem született, hiszen ugye születésétől fogva vak az, aki ott ül és koldul, ő vajon hogyan vétkezhetett, ő vajon mit tehetett, hogy születésétől fogva így, ilyen nyomorúsággal él, vagy ha nem ő vétkezett, akkor a szülei bünteti, vagy bűnét hogyan bünteti Isten ebben a gyermekben, vagy mi az a bűn, mi lehet az a bűn, az a súlyos tett, amit Isten így büntet, hogy a gyermeknek kell ezt a nyomorúságot hordoznia. Egy igazi teológiai csemege, ami nagyon jól jellemzi és nagyon jól mutatja az akkori kegyességnek a kegyetlenségét, a zsákutcáit. Nem azon van a tanítványok számára a hangsúly, hogy ott van egy ember, aki vak, hanem azon van a hangsúly, hogy ott van egy vak, aki valamilyen büntetést hordoz. Aki nem tud beilleszkedni a társadalomba, aki nem tud dolgozni, aki valamilyen fogyatékosságot, valamilyen nyomorúságot hordoz, aki így bűnhődik valamilyen bűnért. Milyen egyszerű, milyen könnyű a tanítványoknak is beállni ebbe a jól beidegződött gondolatba. S vajon nagyon sokszor mi nem választjuk el ezt az utat. Ezt a nagyon egyszerű, nagyon jól bevált, nagyon sokszor hallott, talán nagyon jól ismert utat a nyomorúságnak a megítélésére. Hogyha valami kudarc van, ha valami sikertelenség van, ha valami nyomorúság, ha valami nehézség van, akkor Isten büntet. Akkor kell valami bűnnek lenni. Akkor Isten elővette az ostort, és jól odasújtott. Kivétkezett. Miért van ez a büntetés? Ki a hibás? Kit lehet ezért okolni? Miért pont veled történt meg ez vagy az? Miért nagyobb a nyomorúságod, mint a másik embernek? Miért pont neked kellett valamit vagy valakit elveszíteni? Lehet ragozni ezeket a kérdéseket. Egyiket a másikba fűzni, sportot űzni belőle. Sok ember működik így. Nem csak munkahelyen, családban, a legegyszerűbb hétköznapi kapcsolatokban, hogy mindig a bűnöst keresik. Hogy mindig valakit bűnbaknak ki akarnak kiáltani. Sokszor lehet érezni szülőkön azt, amikor a gyerekének az életében valami nem sikerül, hogy elkezdik magukat okolni. Hogy biztos valamit elrontottam, hogy biztos valahol én vagyok a hibás, biztos valamit én csináltam rosszul. És elfelejtik azt, hogy valahol egy gyermek, amikor felnő, akkor egy idő után ő felel már a saját életéért. De hány helyzetében az életnek van ott ez bennünk, hogy ki vétkezett, hogy ki a bűnös, hogy mit követtem el, vagy mit követett el a másik. Mi az, amit elhibáztam? Könnyebb ezeket a rossz beidegződéseket, könnyebb ezeket a talán jól ismert utakat elővenni, ezeket a gondolatokat elővenni. És ezért fontos üzenete ennek a mai igénknek az, hogy mennyire nem járható ez az út, hogy mennyire zsákutca ez az út a bűnnek és a bűnösnek az állandó keresése. Mert hogy Jézus nem ezt teszi. És az a csodálatos ebben a történetben, testvéreim, hogy Jézus azt mondja, hogy ezt a gondolatot törjük meg. Ez zsákutca. Lehetne mély filozófiai, meg mélyen szántó gondolatokat mondani szintén erre a nagyon mélyen szántó kérdés fejtegetésre, hogy vajon ki vétkezhetett, de nem érdemes vele foglalkozni. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta az Isten cselekedetei. Azt mondja Jézus, hogy az életet nem szabad onnan megközelíteni, hogy ki a bűnös, hogy ki vétkezett. Mert ő azért jött erre a világra, pont ennek a bűnnek és pont ennek a nyomorúságnak a terhét vegye le rólunk. Az emberre nem szabad olyan súlyt, nem szabad olyan ítéletet ráhelyezni, hiszen Jézus azért jött, hogy ilyen súlyokat, ilyen terheknek súlyát, nyomorúságát, átkát vegye le rólunk. Jézus azért jött, hogy az ember életének, az ember elrontott életének, a te elrontott életednek minden következményét hordja, vigye, magára vegye, és vigye a keresztre. Ő azért jött, hogy gyógyulást hozzon. Hatalmas üzenete és csodálatos üzenete ez ennek a mai történetnek. Akkor, amikor azt keresed magadban talán, hogy miért történt ez vagy az az életedben, akkor, amikor bűnt és bűnöst keresel, akkor, amikor azt kérdezed, hogy miért szenvedsz te, vagy miért szenvedsz te jobban, mint a másik, vagy vajon mit tettél, amivel kiérdemelted ezt vagy azt, akkor Jézus azt mondja, hogy ne folytasd ezt. Nincs oka annak, hogy ez az ember vak. Egyszerűen csak meg lehet állni mellette, egyszerűen csak emberként oda lehet fordulni felé, észre lehet venni a szenvedőt, észre lehet venni a szenvedőnek baját és nyomorúságát. És nem szabad kérdezni, és nem kell kérdezni azt, hogy miért vagy ilyen. De ez még önmagában kevés, Jézus hozzáteszi, hogy célja van annak, hogy ez az ember vak. Azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta az Isten cselekedetei. Nem arról van szó, hogy Jézus folyamatosan szemet húny a bűn felett. Nem arról van szó, hogy Jézus nem figyel a bűnre. Tudjuk nagyon jól, hogy sok olyan gyógyítás történet van, amikor Jézus úgy gyógyít meg valakit, hogy azt mondja neki, hogy megbocsátottam, és meggyógyul a másik. Nem erről beszél Jézus, hanem Jézus arról beszél, amire sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Jézus arról beszél, amit sokkal inkább meg kell látnod, és észre kell venned az életedben, az Isten hatalmát. Arra irányítja a figyelmedet, hogy Istennek sokkal nagyobb a hatalma. És a dolgok azért történnek az életedben, és azért történnek úgy az életedben, ahogy történnek, hogy észrevedd benne, és észrevedd a dolgok között az Isten hatalmát. Azt, ami sokkal nagyobb nálad. Azt, ami sokkal csodálatosabb. Az, ami sokkal nagyobb lehetősége az Istennek. Ami vakságunk, ami nyomorúságunk, az mindig kihívja Jézusnak az irgalmát, az mindig megállásra készteti Jézust, és azt mondja, hogy te azt kérdezd, hogy mi az oka a szenvedésednek, hanem lásd meg és ismerd fel azt, hogy én ott vagyok melletted, hogy én érted vagyok. Hogy azért jöttem erre a világra, hogy kinyújtsam a kezed, hogy megálljak melletted, hogy meggyógyítsam a te életednek békétlenségét. És az életünknek minden nyomorúsága és minden szenvedése éppen ezért egyetlen egy kérdést vet föl csak, testvérek, hogy találkoztál-e már Jézussal? Észrevetted-e már, testvérem, azt, hogy megállt melletted Jézus? Mert az Isten igazsága nem abban van, hogy ki vétkezett, hogy Isten pálcát tör, vagy nem tör pálcát feletted. Az Isten igazsága az megragadja és betölti az életedet. Az Isten igazsága az közösség és találkozás az Istennel. Az Isten igazsága az ott van Jézus Krisztusban. Az ő igazsága nem az, hogy büntet, hanem hogy Jézus Krisztusban felöltözheted az új életnek a ruháját, hogy Jézus Krisztusban örök életet és bűnbocsánatot nyersz. Ez az Isten igazsága. És ha csak a bűnöket látod, ha csak a nyomorúságokat látod, ha csak bűnöst és büntetést keresel, akkor a legnagyobb csodát felejted el észrevenni. Istennek a legnagyobb lehetőségét nem látod meg, amit ő Jézus Krisztusban adott. Érdekes folytatása van ennek a történetnek, és hadd legyen ez a záró gondolata a mai igénknek. Azt mondja Jézus, hogy amíg nappal van, addig kell cselekednem. Vagyis az Isten munkája bizonyos tekintetben egy idői keretben van bezárva. Jézus küldetése mindig egy időrendben haladt. Megígérték a próféták, megszületett, itt élt, tanított, keresztre feszítették, feltámadt, fölment a mennybe. Jézus azt mondja, hogy Istentől készített idő van most arra, hogy ez a csoda végbe menjen. És addig akarom megtenni ezt a csodát, amíg van rá időm és van rá lehetőségem. Tudjuk azt, hogy Jézus nem tudott minden beteget meggyógyítani. Jézus nem tudott minden vakot meggyógyítani. Térben, időben ez a küldetése behatárolt volt. Sokkal inkább ez a gyógyulás ebben az idői keretben jellé válik és jellé lesz. Jel arról, hogy ebbe a világba jött Isten csodálatos világossága. Az a világosság, amelyik legyőzi a bűnt és a halált. És a végső út, hogy ez a világosság felragyogjon kinek-kinek az életébe, és hogy ez a világosság felragyogjon az embernek az életébe, vagy az emberiségnek az életébe, az a kereszt és a húsvéti üres sír. Jel. Isten jele arról, hogy ő belehalt abba, hogy szereti az embert. És feltámasztotta Jézust azért, hogy Jézus továbbra is szeretni tudja az embert. Az igazi csodája, vagy az igazi csoda ebben a történetben, testvéreim, nem az, hogy ennek a vaknak újra megjön a látása, vagy megjön a látása, és újra lát. A csoda maga Jézus. Maga Jézus, aki a világ világossága, aki a szomjazóknak az élő vize, aki az ő testével és aki az ő vérével táplál bennünket az örök életre. Ebben a csoda történetben nem a gyógyítás a fontos, hanem Jézus Krisztus lénye és küldetése. És testvérem, nem biztos, hogy mint vak meggyógyulsz, Nem biztos, hogy mint szenvedő ember kiszabadulsz a nyomorúságodból, a szenvedésedből, a szerencsétlenségedből, vagy ami körülveszi az életedet, de egy biztos, hogy Jézus megáll melletted, hogy Jézust láthatod, akkor is, ha vak maradsz, akkor is, ha megmarad a betegséged, akkor is, ha megmarad a nyomorúságod. És ha Jézussal találkoztál, akkor megvan minden, akkor megmarad minden. Mert ő a világosság, aki az életedben fényt ragyogtat fel, aki ezzel a fénnyel életednek minden békétlenségét elűzi, és aki életednek minden hiába valóságát elveszi. És ígéretet kapsz arról, az örök világosságról, amit a Biblia teljességnek, életnek, üdvösségnek mond el, nevez, arról, amit Isten készített az őt szeretőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit ember szíve meg sem sejtett, amit Isten készített el az őt szeretőknek. Kedves testvéreim, olyan sok nyomorúság és szenvedés veszi körül az életünket, és ezeket a nyomorúságokat és szenvedéseket látva könnyű elővenni azt a sablont, vagy azokat a skatujákat. Könnyű olyan mások által is koptatott útra lépni, hogy ki a bűnös, hogy kit miért büntet Isten, de ez végképp nem Istentől készített út. Jó tudni azt, hogy minden szenvedő élet, mindannyiunk élete a magunk szenvedésében és a magunk harcában ott van Jézus irgalma alatt, hogy mindannyiunk élete mellett megáll Jézus. És nem azt kérdezi, hogy miért szenvedsz, mert erre nincsen válasz. Mert a te szenvedésed azért van, hogy Jézushoz találj. Hogy Jézushoz menj, hiszen egyedül ő tud kiemelni téged minden békétlenségből, minden csüggedésből, minden erőtlenségből, minden megtörtségből. Lehet, hogy az életedet sok-sok szenvedés, sok-sok harc, sok-sok nehézség kíséri. De ha látod őt, a világ világosságát, ha találkoztál vele, ha észrevetted, hogy megállt melletted, akkor egyetlen egy dolog biztos, hogy boldogtalan ember már nem leszel. A világ világosságát látni, őt befogadni, az ő arcának fényében megtisztulni, átalakulni, megszentelődni, ez az életednek az igazi lehetősége. Adja a mi Urunk, hogy megtaláld ezt a világosságot, Jézus Krisztust, aki a legnagyobb csodája ennek a világnak, és hogy megszentelődj, és megmaradj ő benne. Ámen. A 234. dicséretet énekeljük az ige hirdetésre válaszul. A 234. dicséretnek a második versét így kezdődik: Gyer világosság, ragyog fel nékünk. Világos.
csak Krisztus legyen mesterünk. El ne adjuk őt mi, váltunkat, aki népének örökséget ad. Könyörüljél.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te nagyobb vagy annál, mint amit mi elképzelünk rólad. Hogy Te többet adsz, mint amit mi várnánk tőled, és Te tovább mész, mint amit mi elképzelhetnénk. Földi gondolataink, belénk rögzött megszokásaink szűkös korlátjaid szerint. Köszönjük, Urunk, hogy Te tudod áttörni a bűn és bűnhődés körül forgó gondolatainkat, és a nyomorúságunk, kiszolgáltatottságaink között egyetlen egy dolgot akarsz megmutatni, a Te hatalmadat. Köszönjük, hogy lehet veled találkozni, Úr Jézus Krisztus. A nyomorúságainkban is, a szenvedéseinkben is. És Te azt akarod, hogy a békességünk és a boldogságunk ne ezektől a külső dolgoktól függjenek, hanem hadd legyen helyén az életünk melletted. Mert Te vagy ennek a világnak, és Te vagy a mi életünknek is a világossága. Köszönjük, Urunk, hogy ez ma is ugyanolyan valóság lehet, mint annak a születésétől fogva vaknak az életében. Ma is ugyanúgy megállsz mellettünk, ma is ugyanúgy lehet veled találkozni, ma is ugyanúgy átélhetjük a hatalmadat, ma is ugyanúgy megtapasztalhatjuk a szeretetedet. Segíts, Urunk, hűséges tanítványaiddá lenni, akik nem mellé beszélnek, nem félrevivő skatujákat vesznek elő, hanem akik munkatársaiddá lesznek a Te szeretetednek, a Te kegyelmednek kiáradásában. Így kérünk, Urunk, hogy vedd kezedbe a mi életünket, és használj bennünket eszközül. Annak nevében kérünk, Urunk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Most pedig fennállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. És az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizzetek szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Hirdetem az adakozást, testvéreim, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Foglaljunk helyet. És Isten tiszteletünket a 226. dicséretünkkel fejezzük be. A 226. dicséretnek mind a négy versét énekeljük. A 226. dicséret első verse így kezdődik. Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom.